Vigyázz, kutya!
Harrapucz a három alatt megnyílott a kutyatár.
A műsor, amelyben sok hasznos és gyakorlati információt kaphatnak a kutyákról és a helyes kutyatartásról.
Kutyatár, kutyatár!
Kutyafüllő aladár.
Itt egy kutya.
Milyen kutya?
Kutyatár, kutyatár!
Kutyafüllő aladár.
Mennyi kutya?
Kutyatár, kutyatár!
Kutyafüllő aladár.
Kutyatár, kutyatár!
Kutyafüllő aladár.
A műsor házigazdája Nagy Adrien.
Szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat! A mai műsorban ismét a Támogatók Terápiás és Segítőkutya Alapítvány két munkatársával, Varga Viktóriával, a kuratórium elnökével és Mizser Lillával, a alapítvány munkatársával beszélgetünk. Az elmúlt adást, aki hallhatta, vagy hallotta, ott a segítőkutyák munkájáról beszéltünk, most pedig a terápiás kutyák következnek, amiben Lilla, te már szintén nagyon otthon vagy, mert neked éppen kettő, van egy már képzett terápiás kutyád, és most van egy kölyök kutya, ugye, akit kezdesz tanítani.
Így igaz.
Úgyhogy téged kérdezlek most elsősorban, hogy milyen munkát végeznek a terápiás
kutyák? A terápiás kutyák elsősorban beszélnek inkább a képzésről elsőre, mert hogy szerintem nagyon fontos, hogy a kutya és a gazda egyszerre egy párosként képződik ki. Ugyanúgy van egy alapképzés, egy alapengedelmes képzés, és ebből épül fel igazából a terápiás kutya képzés, aminek az első állomása a temperamentum vizsgálatban.
Várjál, akkor rögtön bele is kérdezek, igen, hogy te is akkor már nagyon tudatosan választottad kutyáidat, gondolom főleg már az elsőt is, a kókuszt is, vagy őt nem annyira.
Az miért? Első ilyen fél tudatos választás volt, ott a fajta meg volt, hogy labradudlit szerettem volna, viszont külföldről nézegettem, aztán teljesen véletlenül egy Facebook hirdetésben szembe jött velem a Light of Eyes kennel, labradudl kennelnek a hirdetése, hogy maradt ott kettő kis kutya, és akkor a kókusz így lett, és a mostani 4 hónapos kutyám, ő már egy teljesen tudatos választás volt.
Kölyökteszttel, aki kicsinálta, Viki.
Igen.
Én választottam.
Igen, és őt mit tudtál, mint terápiás kutya, hogy mire szeret? Tehát, hogy gyerekek mellé, idősek mellé megvolt már a gondolat, hogy mire szeretnéd őt?
Megvolt. Már a kókusznál is megvolt a gondolat. Én egyébként gyógypedagógusként végeztem, előbb voltam kutyás, mint hogy gyógypedagógus legyek, viszont a gyógypedagógiát hát elég nehézkes volt az út a diplomáig, kicsit motiválatlan lettem, és akkor kitaláltam magamnak azt, hogy majd lesz a gyógypedagógus diplomám, de viszont jó lenne hozzá egy terápiás kutya.
Kutyával fogsz dolgozni. Mennyivel jobb,
igen,
és mennyien kis...
És ez egy tök jó motiváció volt ahhoz, hogy elvégezzem az egyetemet, hogy lediplomázzak, és a diplomám előtti évben lett a kókusz. Úgyhogy ez egy nagyon jó löket volt, meg az egész kiképzése is egy ilyen nagyon felemelő élmény volt az életemben.
Na, de akkor még oda szeretnék visszatérni, hogy ugye mondod, hogy a kókuszt is, meg a kicsit is már tudatosan, hogy akkor rögtön így kapcsolódtál a Vikiék alapítványához, ugye, hogy kellett, mint magánszemély, ezt végezhetted volna? Tehát van egy jó kutyám, aztán hajrá, megyek gyerekek közé.
Nem, esetben kell keresni egy kiképző szervezetet, és akkor én ugye így kerültem kapcsolatba a Vikivel, akkor még egy másik alapítvány keretein belül ismertem meg a Vikit, és aztán a támogatókban ugye most, tehát hogy most egy alapítványnál dolgozunk a Vikivel.
Mert akkor itt ez a kutya, és végig kell menni egy nagyon komoly programon ahhoz, hogy terápiás kutya legyen, amit az előbb elkezdtél mondani, hogy...
Hogy ez egy nagyjából egy másfél éves folyamat, kétkörös vizsgából áll, az első a temperamentum vizsgára való felkészülés. Lényegében ez egy olyan vizsga, ahol azt nézik, hogy a kutyából bármilyen módon kiváltható-e agresszió, akár az élelem bevédésével kapcsolatban, mennyire válik frusztráltál mondjuk furcsán mozgó emberektől,
egyszerre
sok ember megközelíti a kutyát, ez mennyire komfortos egy kutyának.
Mert tulajdonképpen, aki ezen elbukik, az maradhatna a programba, vagy ki is esik rögtön, megpróbáljátok javítani.
Szerintem ez egy folyamat, amin nagyon sok dolgon lehet dolgozni, viszont én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy meglássuk, hogyha a kutyának nem jó ez az út.
El tudom képzelni, hogy ezen a tempera beviszi sok sikító gyerek közé, és akkor az a kutya nem viszi. Nem viszi, csak egy sikító közé.
Szóval nálunk nyilván mindenki másképp csinálja, nálunk fontos, hogy olyan kutyák kerüljenek be a programba,
igen, mondtad,
akik alkalmasak.
Na de belehúzhatsz.
Hát annyira nagyon szerintem nem.
Szuper.
A temperamentum vizsgán ott megnézik, hogy a kutya egyáltalán alkalmas erre, ott még nincsen gyerekek közé, tehát hogy ott megnézik az oldhatóságot, hogy mennyire szívesen kapcsolódik az emberekhez, hogy vannak-e félelmei, itt vannak zajok, van sok ember, belerúgnak, megcsípik, nem durván, de hogy azért, igen, tehát hogy azért megnézik, hiszen ennek a kutyának később bemegy egy óvodába, vagy bemegy egy kórházba.
Hát ezt húzzák a haját,
igen, ráülnek, igen, igen. Tehát, hogy itt az elején nagyon meg kell nézni, hogy alkalmas-e. Hogyha alkalmas, akkor jön a második körös vizsga.
De akkor ez már a temperamentum vizsga közben, alatt, utána van ez, hogy így cincálják jobbra-balra?
Hát a temperamentum vizsgáig van egy felkészülés. Aha. Általában mi az elején fölmérjük még a legesleg elején a kutyákat, hogy mennyire alkalmas, és ha úgy látom, hogy igen, akkor elkezdem őket készíteni a vizsgáig. Nyilván itt azért még lehet a kutyákon finomítani, tehát hogy lehet a kutyának egy kisebb fajta félelme, amit dolgozunk, de hogy nem lehet teljesen.
Jó, mondjuk átmegy a temperamentum vizsgán, ugye? Akkor utána mi van?
De még az is belefér, hogy megbukik a temperamentum vizsgán, nekem is volt kutyám, aki megbukott a temperamentum vizsgán, de hogy vannak még, ami belefér, van, ami javítható, azt szerintem a fontos, hogy a kutyának az alapkészségei jó legyenek ahhoz, hogy ezt a munkát tudja végezni. Lehet kétszer menni temperamentum.
Hát most valami nagyon fura eszembe jutott, hogy igazán bárki bármilyen kutyával odaállhatna.
Egy kaukázusival is.
Komolyan?
Igen. Én vizsgáztattam.
És nem mondjátok azt, hogy nem.
Én azt mondom.
Hogy nem.
Persze.
Én nagyon egyetértek, tehát hogy bizonyos kutyák erre nem való.
Ezt általában azt szokták mondani, hogy nem a fajta határozza meg az egyed. Nyilván lehet egy nagyon cuki kuvasz is, kicsi az esélye.
Hát, igen. És ugyanakkor ott mindig bejöhet egy olyan kiszámíthatatlanság, nem? Hogy nem bízol meg a kutyában.
Hát én is, azért nálunk még a régebbi alapító, ilyesmi ismerek olyat, aki staffikkel terápiázik, azok tök megbízható. Ugye ott a kutyának ott elég nagy a fájdalomtűrő, küszöbe. Ugye
a staffik jók, az emberrel
igen,
jó.
Igen, az emberrel nagyon igen, jó. Tehát hogy nyilván vannak egyedek, de hogy amint a Lilla is mondta, ez egy páros munka. Tehát, hogyha a kutya nagyon jó, de mondjuk a gazda nagyon nem, akkor abból nem lesz egy jó páros, és nem fog átmenni a vizsgán. És fordítva ugyanúgy lehet egy nagyon jó gazda egy olyan kutyával, akinek a képessége.
Jó, ez egy varga betű volt, most akkor tévjük oda-vissza, hogy azt szeretnénk, hogy ez a kutya formálható legyen, alkalmas legyen, és könnyen menjen a munka együtt. Tehát átment ezen a temperamentum vizsgán, és akkor még mi az, amit tanul?
Na és akkor én az igazi, úgymond éles munka, amikor hospitálunk egy már több éve dolgozó párosnál, mi általában a Vikinél szoktunk hospitálni.
Igen, azokat a képzéseket már láttam ott, ugye, hogy ezek a képzések, nem amiket csinálunk.
Nem, ez az, amikor a Viki dolgozik bizonyos intézményekben az ő kutyáival.
Jó, és de én azt láttam, hogy milyen iszonyú hosszan tanított a Viki párosokat, tehát hogy akkor az igen. Mi? Az
hát
mi?
Ez egy másfél év.
Igen.
Van a temperamentum vizsgáig felkészítés és a hospitálás az 15 alkalom kötelező. 15
ó, értem,
alkalom.
Tehát a temperamentum vizsgáig az egy másfél év.
Hát, amikor gazdától, kutyától
de
függ.
De abban olyan is volt, hogy engedelmes dolgokat csináltatok.
Persze, én mindent csinálok velük. Én azért csinálom a temperamentum felkészítést hosszabb ideig, mert azt gondolom, hogy a gazda addig fog igazán kemény munkát belerakni a kutyába, amint átmegy a vizsgán, már leeresztenek.
Akkor ezt tisztázzuk, hogy a temperamentum nem csak azt jelenti, hogy a környezetet szoktatjuk a csikorgó babakocsihoz, meg a motorhoz, hanem abban van. Maradj helyben, szépen
a temperamentum vizsga, azt hiszem 15 feladatból áll, és abban van engedelmes, van szeparáció, van abort, élelem megtagadás, tehát abban minden benne van.
De szerintem az nagyon fontos, meg hogy azért is ilyen hosszú maga a temperamentum vizsgára való felkészülés, mert mire intézménybe kerülünk hospitálni, addigra a kutyának nagyon finom jelzéseket adva is
működnie
kell. Tehát ott már nem kiabálhatok rá, hogy fúj, mit csinálsz, növedd a szádba, hanem ott már egy ilyen, már ennyi elégnek kell, hogy legyen ahhoz, hogy a kutya reagáljon.
Ez egy
illetve szerintem akkorra, vagy ezzel alatt a folyamat alatt ismerjük meg mi gazdák a kutyáinkat annyira, hogy lássuk, hogyha neki esetleg valami kényelmetlen, vagy valami már túl sok.
Igen, és ugye ott, amikor bekerülnek a hospitálásba, ott már nem csak a kutyára kell figyelni a gazdának, hanem adott esetben a 8 gyerekre, a csoportvezetőre, a feladatokra, tehát ott már annyira jól kell együttműködniük, hogy a gazdának ez csak egy szelete lesz arra.
És akkor lehet az, hogy például ez a te kis kutyád, aki most még nagyon fiatal és 4 hónapos, hogy akkor ő készen lesz akár 1,5-2 évesen erre, és akkor, tehát hogy egy 1,5 évesen ő készen is lesz.
Igen, a kókusznál is, az idősebbi kutyámnál is ez volt, tehát ez 1,5 éves volt. Kutyán.
Hát mi elkezdjük azonnal a képzést, igen. Azért is fontos szerintem elkezdeni azonnal a képzést, mert hogy ezeket a terheléseket nem mondjuk 1 éves korban kezdjük el rápakolni a kutyára, hanem fokozatosan van hozzászoktatva, és nem az van, hogy hirtelen kap egy nagy terhelést, és attól az nyilván attól könnyebben szétesik, mint hogyha
igen,
már egész kiskortól.
Már itt ebben a kutyatár műsorában rengeteget beszéltünk, hogy nem szabad elszalasztani azt az igazán jó kis időszakot az 1 év alatt, itt, amikor mint a szivacs szívják magukba a tudást, és kíváncsiak, és még bátrak is, meg kezdeményezők is, azok a jó idegrendszerű egyedek. Úgyhogy jó van, most zenéljünk egy kicsit, és akkor innen folytatjuk, jó, hogy a temperamentum vizsga után mi van.
Veled játék, a tüzel ez az élet, mégse tudnálak elengedni téged. Pedig vadak a viták, nem ért minket a világ, úgyse szemmel néznek rám és rád. Tudod mikor itt vagy, kiborít a szélzám, de ha elmész meg attól vagyok készen. Mégis vállalom veled ezt a harcot, csak hogy láthassam újra az arcot. Ez annyira te, ez annyira én, nincs ilyen páros a földkerekén. Ez annyira te, ez annyira én, mondd olyan estén, itt el elém. Ez annyira te, ez annyira én, nincs ilyen páros a földkerekén. Ez annyira te, ez annyira én, mondd olyan estén, itt el elém. Ez annyira én.
Tudod jól, hogy az agyamra néz néha, egyön állom meg ez a kadapírra. Nem bír engem a nyugát, pedig mosom a ruhát, nem is értem, hogy miért vár. Csak megölelsz és minden zsebbe gyógyul. Együtt elszáll a világ összes gondja. Te vagy a zsák és én vagyok a foltja.
Ez annyira te, ez annyira én, nincs ilyen páros a földkerekén. Ez annyira te, ez annyira én, mondd olyan estén. De mit kell tennem, hogy éjjel ne húzd már le a takarom?
Csak hajtsd le egyszer a vécét, azért odaadnám a bakarom.
Az ágyban meg ott van a tolt, akkor áruld be, hogy mi húzod?
Ha itt tartunk, akkor meg neked miért 15 perc a csúcsod?
Na ez fáj, legalább úgy, mint mikor 5 órán át készülsz.
Na te meg se szól, hogy baby, mikor 3 szálat fish.
Ez annyira te,
ez annyira te,
ez annyira én,
ez annyira én.
Látod, nincsen még egy ilyen páros több a föld kerekén.
Kutyatár műsora, folytatjuk a beszélgetést Varga Vikivel és Mizsert Lillával, és beszélgetünk ebben a műsorban a terápiás kutyákról. Ott tartottunk, hogy hogyan képezzük ezeket a kutyákat, és a Lilla elmondta, hogy ő már a második ilyen kutyáját képzi, és hogyha a kiskutya eljut eddig a bizonyos temperamentum vizsgáig, ami egy 1,5 éves képzés, akkor utána következik a hospitalizáció, így mondtad, ugye? Ami azt jelenti, hogy mit jelent?
A hospitálás, ami azt jelenti, hogy egy már dolgozó dolgozó pároshoz bemegyünk az intézménybe, és a kutya a kiképző felügyelete alatt kezd el dolgozni a gyerekcsoportban.
Tehát ott van a Viki is,
igen,
te is.
Igen.
Mondjuk vegyük a te esetedet, ugye te most ebben a pillanatban hol dolgozol? A kórházban dolgozol.
Igen, én a Kókusszal a Bókai Gyermeksürgősségi Kórházban
dolgozom.
Ez
azt dolgozom. Jelenti, hogy beesnek gyerek, akik eltörte a lábát, beütötte a fejét.
Igen, így igaz. Akár mentővel, akár a szülővel.
De nincs közel hospitálás.
Nincs. Csak hogy jó, igen, igazad van, térjünk vissza.
Jó.
Tehát, hogy de hát ugyanúgy köze van, mert bemegy a sürgősségére, te ott vagy.
Nem, már nem. Tehát a temperamentum vizsga után következik a hospitálás, ami 15 alkalom, amit
kötelező.
Igen, kötelező 15 alkalom, amit még a kiképzőnk felügyelete alatt és szupervíziója alatt végzünk. Akkor jön egy újabb vizsgabizottság, egy újabb vizsgát teszünk a kutyával. Ha ezen a vizsgán átmegyünk, ahol már egy valós gyerekcsoporttal és csoportvezetővel dolgozik.
Várjál,
a kutya és
akkor
a felvezető.
Ez nem valós gyerekcsoport, amikor még tanul veled?
A temperamentumra való felkészülés.
Utána.
De a hospitálás úgy van, hogy én dolgozok különböző intézményekben, és akkor eljön egy páros, és ott dolgozik.
De kvázi élesben, csak
persze, te. Igen. Most akik járnak hozzám, ők két gyerek pszichiátrián hospitálnak. Jó. És akkor bejönnek, lenyomnak 15 alkalmat, és akkor végén van egy vizsga. És hogyha azt sikeresen teljesítik, akkor fognak tanúsítványt kapni, ami 2 évre szól, a gazdára és a kutyára.
Jó, akkor ez nem volt annyira elrugaszkolt, amit mondtam, hogy beesik a betört fejű gyerek a sürgősségére.
Igen, csak nála nem hospitálnak. Tehát ő már akkor dolgozik.
Ez már a mi saját munkahelyünk, a Kókusz.
És amikor hospitálhatna a sürgősségén is.
Azért nem, mert a második körös vizsgának is vannak kötelező elemei, tehát csoportot kell, csoportvezető, amit a Lilla csinál, az inkább egy ilyen egyéni. Tehát onnantól kezdve, hogy a páros levizsgázik, onnantól kezdve különböző helyszínekre mennek. Ez lehet egy, most ahogy mondtam, egy pszichiátria, de lehet akár egy magánorvosi rendelés is, vagy lehet egy óvoda, vagy egy idős otthon, vagy elmegy csak meglátogatni, és mondjuk egy autizmussal élő gyermeket fejleszt, tehát hogy innentől kezdve viszonylag tág a kör, hogy mivel foglalkoznak a kikerülő párosok.
És volt neked ebben a Kókusszal kedvenc irányod? Vagy.
Most a Bókai Gyermeksürgősségi Osztályon dolgozom, a Kókusszal, ahogy mondtam, és ez most nekem ilyen kifejezetten nagyon kedvenc, ha így mondhatjuk, mert ez egyébként egy nagyon különleges helyszín, mert nagyban eltér szerintem a mi átlag helyszíneinktől, ahol azért van egy fixebb csoport, és egy abszolút elejétől a végéig felépített terápiás folyamat.
Most ahhoz, hogy te itt dolgozol, ehhez köze van a gyógypedagógiai szakmádnak, vagy nem feltétlenül.
A Bóka is,
igen.
A Bóka is munkához nincsen.
Tehát lehetnél te mondjuk egy író, vagy egy kozmetikus, de ezt szeretnéd csinálni, és most ide bejársz a terápiás kutyáddal, de majd akkor arról is beszélj, hogy a gyógypedagógiába ezt hogy alkalmazod. Most azt mondd el, hogy mit csinálsz a sürgősségén. Most, hogy végre térjünk oda.
Sürgősségre megérkezünk a Kókusszal, 2 órát töltünk ott hetente, egyébként van még egy párosunk, aki szintén 2 órát van jelen, tehát 2 kutya heti 4 órában van jelen a sürgősségén.
Igen, itt gyorsan beszúrnám azt, hogy ez egy viszonylag új dolog, mert hogy eddig azért kutyákat kórházakba, pláne a sürgősségre, de hogy...
Ezért nagyon izgat engem, mert
de hogy itt ilyen olyan a főorvos, hogy ő ezt kifejezetten egy ilyen gyerekbarát helynek szeretné, és mindent bevet azért, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és ez meg kicsit most ez ilyen kísérleti jellegű, de lassan most már 2 éve vagyunk kapcsolatban, és eddig úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon jól működik.
Nagyon tetszik. Igen.
És hogy mit csinálunk? Mindig mást, tehát mindig éppen a helyzethez adaptáljuk a módszereket, és mindig az orvosok és a kórházi dolgozók mondják meg igazából, hogy hova tudunk menni.
Nem lehetsz be, igen.
Persze,
vagy, nem
vagy hogy nem tudom, egy csecsemőhöz nyilván a kutyának nem sok értelme
van bemenni. Ez a sürgősségi dolog olyan fura nekem, hogy ugye bezárja az ujját, és akkor ott üvölt az a gyerek, meg kell ott
igen,
ott
de hogy, de hogy az üvöltő gyerek például nagyon csodálatos, hogy egy pillanat alatt megnyugszik, amikor meglátja a nagy fehér kutyát, aki bejön a kórházba, trükköket csinál, eszik a tenyeréről, eszik a lábáról.
Igen, tehát gondoljátok el, hogy a gyerek otthon teljes traumába viszik a kórházba, és megérkeznek egy kórházba, és ott van egy kutya.
Istenem.
Tehát, hogy teljesen kizökkenti abban, amiből van őt is, általában a kísérőt is, és az ott dolgozóknak is.
Nagyon, de klassz. És akkor te kérhet a gyerek is tőle feladatot, hogy forog, vagy pacsi, vagy bármi?
Bármit. Tehát, hogy a terápiás kutyáknak az ugye ez a specialitás. lássuk, hogy igazából bárkinek szívesen megcsinálnak bármit.
De hogy ezt mondom, ez ilyen fejlesztés alatt van, és most már ott tartunk, hogy a gyereknek, a kutyának meg a gyereknek is vannak különböző stetoszkóp, meg ilyen különböző, és miközben a gyereknek meghallgatják a szívhangját, a kutyának ő meghallgathatja, tehát annyira eltereli a gyereknek a figyelmét, hogy simán vesznek egy, mielőtt bemennek a Lilláék, egy üvöltő gyerek, és aztán csodálatos. Megvesznek tőle úgy vért, hogy...
Csodálatos. Ez igazán nagyon csodálatos. Ez nagyon jó lehet.
Nagyon jó élmény. Igen.
Ez biztos vagyok benne. De klassz. Jó, tehát most úgymond társadalmi munkázott heti hány órában?
Heti egyszer megyünk 2 órára.
Mert hogy van neked egy rendes foglalkozásod?
Igen, gyógypedagógus vagyok, és a kislépések alapítványnál dolgozom. Viselkedéselemző vagyok. És oda is bejár velem a kókusz.
Mindig?
Nem mindig.
Amikor van munkája.
Olyan gyerekekhez jár be egyéni vagy csoportos terápiára, ahol azt gondolom, hogy a kutyának nyilván előzőleges felméréseim alapján, vagy megfigyeléseim alapján úgy gondolom, hogy a kutya egy nagyon erős motivációt jelent a gyerek számára, ami által egyébként nagyon, nagyon eredményesen fejleszthető a kommunikáció, szociális készségek, érzelmek, aha, maga a kapcsolat felvétele a gyerekkel is sokszor sokkal egyszerűbb a kutyán keresztül.
Ez egy ilyen meglepő dolog lehet, ugye, hogy egy állat bejön a gyereknek, ugye, hogy nem egy másik ember húzza ki belőle, vagy próbálja rávenni valamire, nem?
Igen, egyébként azt mondják a helyszín, ahol járunk, hogy egyszerűen a kutya egy olyan plusz tud hozzáadni, amikre ők nem képesek. Nyilván ebbe az is benne van, hogy ők ott vannak egész héten küzdenek a gyerekkel, és a kutya meg csak egy órát van ott benne a héten, de mégis általában a gyerekek könnyebben kapcsolódnak a kutyával.
És akkor, amit mondasz, hogy csoportba viszed be, az más a munka maga, mint amikor egy-egybe viszed be egy gyerekhez? Vagy
jó? Jó, szóval, hogy többnyire nálunk fejlesztő terápiák folynak, az azt jelenti, hogy csoportban dolgozunk, mindig az adott intézménynek van egy csoportvezetője, ahol ismeri az ott bent lévőket, legyenek ezek idősek, fiatalok,
vagy Petőintézet,
vagy a Petőintézetben,
vagy lehet egy idősek otthona,
igen, onnan jön a csoportvezető, ő ismeri a csoportban résztvevőket, el tudja dönteni, hogy mi az, amire szükség van, mi az, amit fejleszteni szeretne, mi az, amire neki van egy kép a fejében, nyilván ismeri a kutyákat, és ők ketten együtt, a csoportvezető és a felvezető teszi hozzá azt, amit a kutya tud, a csoportvezető meg amit szeretne a helyszínen elérni, és ebből kialakul egy foglalkozásterv, ez a foglalkozásterv ezt általában előre készítik, akár fél évre előre, tehát mondjuk egy Pető intézetben, ahol halmozottan sérült gyerekek vannak, ott az év elején fölmérik a gyerekeket, és tudják, hogy ennek a gyermeknek mondjuk a kis mozgását kell fejleszteni, vagy a figyelmét kell fejleszteni, vagy a beszédkészségét kell fejleszteni, és erre vannak fölépítve az órák. És azt el kell mondanom, hogy a legtöbben azt gondolják, hogy ez a kutyaterápia igazából a kutyasimogatás, de hogy
igen. Tehát, hogy ilyen komolyan, ezt én sem gondoltam volna, megmondom őszintén, én látom, hogy nagyon komoly munkát végeztek, de hogy az én fejemben ez ilyen ad hoc volt, hogy kicsit oldja a helyzetet, kicsit oldja a csoportot, kicsit megsimogathatod, jobb kedve lesz, tehát, hogy beszéltek, ez egy nagyon komoly munka.
Nem. Tehát egy óra is föl van építve, van eleje, van vége, benne vannak azok a feladatok, amiket szeretnénk elérni, akár...
Tehát komoly célokkal. Igen.
Ugye a pszichiátrián ott egész más megint, mert ott mondjuk egy ADHD-s csoportnál ott ugye fejlesztjük a türelmet, az egymásra figyelést, ott olyan feladatokat rakunk be, ahol közösen kell dolgozniuk, egymásra kell figyelniük, nyugton kell maradniuk, egy szorongó csoportnál megint az, ahol ki kell állniuk, ott a kutyával, hogyha kiállnak, a sokkal könnyebben megy nekik.
Azt a de jó! És de akkor ezeket tulajdonképpen a kutyának képesnek kell lennie működni oldásban is, esetleg abban is, hogy...
Igazából ezeknek a kutyáknak az a különleges képességük, hogy bármikor bárkivel szívesen dolgoznak.
Jó.
Tehát, hogyha én odadom, nem tudom, bárkinek a kutyámat, akkor a kutyám, amíg én ott vagyok a látóterében, addig tökéletesen el fog működni vele.
Értem.
És hogyha szorongókhoz megyünk, akkor szorongókkal dolgozik, ha ADHD-sokhoz megyünk, akkor velük dolgozik. Nyilván egyébként nagyon figyelembe vesz veszük azt, hogy milyen páros, milyen helyszínre megy, mert nem minden kutya alkalmas hiperaktívak mellé, aha, és nem minden kutya alkalmas mondjuk halmozottan sérültek mellé, és illetve a gazdákat is figyelembe kell venni, mert sokszor ezek nagyon nehéz helyszínek, ezt nem minden gazda bírja egyébként. Tehát, hogy lehet, hogy az időseket jól igen, bírja, igen, de mondjuk igen, a nagyon beteg gyerekeket vagy nem bírja ilyen, jól. Ugye, tehát, hogy itt mindent össze kell passzintani, a gazdát, a kutyát, a helyszíneket.
Nagyon nehéz munka, amit végeztek. Most innen vegyünk kicsit, emésszük is meg ezt. Vegyünk levegőt, és zene után folytatjuk.
It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out backward, babe, and let me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like. Spend last night on the last flight to you. I took a whole day up trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us. And now it's all good, babe. Roll that backward, babe. Let me go.
Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Oh, cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah.
Not too long ago, I was dancing. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming revved up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
Cause girls like you, like you, like you, guys like me, so now when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you, girl, girl, yeah, me, do what I want when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah.
Ez itt a Rádió Bézs, Nagy Adrián vagyok a Kutyatár műsorával, és Varga Viktóriával és Mizser Lillával beszélgetünk éppen a terápiás kutyákról. Ugye ott tartottunk, hogy megvan a kutya vizsgája, elkezd dolgozni a kutya, és hogy ezekkel a kutyákkal a munkában mi történik, hiszen rettenetes megterhelésnek vannak kitéve, szerintem pszichésen is, és hát bizonyos szempontból. Tehát az állandó készenlét, ugye azt itt beszéltük nagyon sokat előző műsorokban, hogy egy kutya azért 8-10 órát alszik normálisan, tehát ezek a kutyák nyilván sokkal többet dolgoznak és teljesítenek, vagy nem feltétlenül?
Nem.
Mert hogy nem teszitek ki órákra, nem, munkára. Nem.
Ez azért szerintem az egyik legfontosabb dolog nálunk, hogy hogy a kutyáknak a jóléte az első.
Értem.
És hogy így szerintem heti két alkalomnál többet nem tehát, hogy nem engedjük alapítványon
de
belül
el is
sem.
Fáradnak, látjátok.
Benne van a szabályzatban, hogy nálunk heti kétszer két órát dolgozhatnak maximum.
De ez nem mindenhol van így.
Nem.
Ezért
mi óvjuk a kutyákat, mi azt szeretnénk, egyrészt ugye igyekszünk a kutyáinkat magasan képezni, és ezt az időt meg energiát nem akarjuk azzal tönkretenni, hogy túlterheljük a kutyát, okay, a kutyák szuper. Is kiégnek.
És a csapaton belül is képzitek őket, vagy vannak közös tréningjeitek ezeknek a kutyáknak, vagy táborok, vagy bármi. Tehát, hogy hányan vannak most például az alapítványban ezek a terápiás kutyák?
Jelenleg 13 párosunk van.
Ez mind terápiás, vagy segítő is?
Ez mind terápiás.
Terápiás.
Ez csak a terápiás. Hiszem
16 kutya, 13 személy, felvezető van 16 kutyára.
Tehát van, akinek
ebből három az enyém.
Kettő a Lilájé, aztán meg is vagyunk. Igen.
Igen, és azt gondolom, hogy az is nagyon fontos. Nyilván a kutya oldaláról is, hogy milyen további képzések vannak, mert hogy szerintem nagyon fontos, hogy tovább képezzük mindig a kutyánkat is, és hogy mindig valami pluszt mondjuk megtanítsunk. Erről szerintem majd inkább a Viki beszél, én inkább beszélnék arról, hogy arra is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a felvezetők maguk hogy élik meg a különböző helyszínen történt dolgokat, és évente rendszeresen rendezünk szupervíziót, és ezekre a szupervíziókra már dolgozó párosok jönnek, akik behoznak eseteket, amit átbeszélünk közösen. És ez nagyon fontos, hogy egyrészt ventilálni, igen,
esetet.
Tehát, hogy ventilálni is lehessen, és hogy szakmai szemmel minél többen hozzá tudjunk szólni egy esethez annak érdekében, hogy mondjuk ebből a szituációból valaki kioldódjon, mondjuk itt tényleg pszichésen, vagy hogy esetleg valami más megvilágításból tudjon hozzáállni a helyzethez.
Abszolút hospice házba is mehetnek ezek a párosok?
Van is.
Két párosunk, vagy két kutyánk van hospice házba, igen. De azért a pszichiátria sem egy dolog.
Aj, de érdekes
lehet. Én még itt közbe szúrnám azt, hogy szintén nagy hangsúlyt fektetünk, amit már beszéltem is az elején, a képzésre, és a kutyának a kommunikációjára, mert a gazdának észre kell venni, a kutya nem érzi jól magát. És az a sajnálatos helyzet, hogy egy kutya minél jobban képzett, annál nehezebben látható jeleit adja annak, értem, hogy nem érzi jól. Mert egy nagyon magasan képzett kutya, ha már nagyon szarul van, akkor is meg fogja csinálni.
Tehát van egy munkamorál, hogy úgy igen, mondjam, tehát teljesíteni
igen.
akar.
Igen, úgyhogy egy képzetlen kutyánál látszik, értem, mert arrébb egy kimegy, igen, de hogy egy képzett kutya meg benn fog maradni a helyzetben, tehát ugye ezt is nagyon az elején, még a temperamentum vizsga előtt, aztán amikor hospitálnak, nagyon bele kell verni a gazdákba, hogy mire figyeljenek a kutyával kapcsolatban, és adott esetben, hogyha olyan a szituáció benne egy csoporton, akkor nyugodtan kiverti a kutyáját.
Ez mindig a felvezetőnek a felelőssége, és egy nagyon fontos dolga, hogy a kutyáját folyamatosan figyelje, és hogyha azt érzi, hogy nem érzi jól magát a kutya, akkor segítse a kutyát abban, hogy ezt a helyzetet közösen megoldják.
Mi lenne az, csak most írtam eszembe jutott, hogy lenne egy olyan jel, amikor a kutya a felvezetője felé fordulhatna, hogy ő ezt nem csinálja tovább.
Szerintem amúgy a mi kutyáink jeleznek így. Tehát ezzel a szemkontaktus felvétellel.
Igen, hogy ránéz esetleg. Tehát, hogy
én például tudom, hogy
ugye
a kutyám...
Mi láttunk ilyen, mi egy sportot csinálunk, és láttunk ilyet ebben a bizonyos személykeresésben, hogy van, hogy a kutya segítséget kér, hogy nem tud tovább menni.
Igen, szerintem nagyon fontos az, hogy a kutya ne jusson el. Tehát nyilván vannak egy terápián váratlan helyzetek. ráesik, meg volt, hogy egyik kutyámra ráesett egy gyerek, az nem volt kiszámítható. De hogyha mondjuk nehéz a szitu, nehéz gyerekek vannak, akkor azt a gazdának látnia kell, és ismernie kell annyira a kutyát, hogy ezeket a szitukat segítse. És amit mondtál az elején, igen, ez megterhelő, de nem annyira, mert a gazda azért van ott, hogy folyamatosan segítse a kutyája munkáját, és a nehéz helyzetekben is próbálja meg azt kihozni, hogy a kutya jól érezze magát abban a szituációban, és ami még nagyon fontos...
Tehát nem a végletekig elmenni, hogy nem. Köszi gazdám, nem tudok már tovább dolgozni, menjünk innen.
Nem, tehát ha már elmenjünk a végletekig, az már rég rossz. Jó. Tehát ott, amikor a kutya elkezd azon gondolkozni, úristen, nekem ez annyira nem jó, ott már a gazdának közbe kell lépnie, és segítenie kell a kutyáját. Ettől még nyilván ez egy nagyon kontrollált helyzet, sok az inger, úgyhogy nagyon fontos az, hogy minden foglalkozás után a kutya ki legyen mozgatva.
Na, erről beszéljünk, igen, hogy hogy éltek ezekkel a kutyákkal, hogy azoknak legyen, ahogy mondja Viki, hogy ki legyen mozgatva, legyen más tevékenység is, ami csak róluk szól esetleg. Mik azok, vagy mit csináltok?
Én a kókusszal agilitizni járok.
Igen?
Igen.
Pedig olyan hosszú lába van.
Nagyon élvezik, igen? De hogy így nyilván ez nem arra megy, hogy most így versenyszerűen, vagy persze, hogy én nem veszem olyan véresen komolyan nem, ezt nyilván. Az egészet, hanem én azt látom a kutyámon, hogy ő ezt élvezi, tetszik neki.
Próbáltad a teljes személykeresést is.
Igen,
ugye
igen.
Az egy érdekes, titeket pont láttalak, hogy nyilván azért, mert itt van egy ilyen nagyon szoros kapcsolat, itt ezekkel a kutyákkal lehet, hogy ez a sport nehezebb, ugye?
Igen, de szerintem én pont ezért választottam a mentrailinget, nem tudom, hogy hallgatók tudják-e, mi ez a mentrailing.
A személykövetés, személykeresés, a kutyának le kell követni egy szagot, egy eltűnt személy.
Igen, tehát itt ez nagyon más, mint amit mi csinálunk, mert egy terápiás helyzetben folyamatos visszacsekkolás van, folyamatos kommunikáció van, folyamatos irányítása van a kutyának, viszont a keresésnél meg gyakorlatilag a kutya irányít, igen. Tehát egyrészt az önbizalmát is növeli, ad egy ilyen, ő megy elől, a gazda megy hátul, ő irányítja a helyzetet.
Tehát ez jó kiegészítője lehet. Bár nem mindegyik kutyát, szerintem a kókusznál ott volt ebben egy kis nehézség.
De aztán a végére már egész jól lett, alig értem utol.
Jó, jó. Jó, tehát hogy egy ilyen oldó sporttal akár, tudjátok, kutyát.
Szerintem minden, ez is ugye kutya meg gazda függő, tehát minden kutyának más alkalmas. Tehát én azt gondolom, hogy nem kell minden óra után agilitizni, meg minden óra után mentrailingezni, de az, hogy a kutya az óra után ne bekerüljön a boxba, vagy a kocsiba, vagy otthon fekszik, nyilván az alvás is valamilyen szinten oldja a stresszt, de hogy ilyenkor elmennek, futnak egyet, labdáznak, vagy valamilyen kieresztő tevékenységet végeznek, az mindenképpen
hasznára vált. Ez nagyon jó, hogy ennyire figyeltek a kutyák jólétére, ez tényleg nagyon.
Hát a kutyák hogy a kutyák jól legyenek, az a saját érdekünk, hiszen akkor tudunk velünk hosszú távon jól dolgozni.
Nem igazán figyelnek, hogy rossz a lába, de még megy versenyezni. De még.
Meg azért a gyerekek iszonyúan leveszik, ha a kutya nincs jól. Tehát, hogy egész másképp dolgoznak egy olyan kutyával, aki vidám, szívesen megy be, mint aki...
Olyat észrevettél, vagy hát mind a ketten, hogy bizonyos helyekre kevésbé szívesen megy be a kutya? Hogy mondjuk szereti inkább a gyerekeket, idősebbeket, betegekhez megy inkább szívesebben, vagy...
Az én kutyám mindenkit szeret.
Ember is.
Meg szerintem az is fontos, hogy én bárhova nagyon szívesen megyek, tehát, hogy én vele bárhova szívesen megyek dolgozni, és hogy én biztos vagyok benne, hogy ő érzi azt, hogy én ott akkor nagyon motivált vagyok, meg szeretem azt a helyzetet.
De vannak kutyák, akik mondjuk a nagyon pici gyerekeket nem annyira, vagy az idősekhez nem, tehát erre beszéltük ugye, hogy próbálunk olyan helyszínt találni mindenkinek. Nyilván, ha már a kutya nem szívesen megy be egy helyszínre, az már egy jel. Tehát akkor arról beszélni kell.
És titeket ezek a helyszínek tulajdonképpen megkeresnek, és ezeket így szelektáljátok, vagy pedig igyekeztek minden kérésnek eleget tenni?
Hát ez jó lenne, csak arra nem nagyon van kapacitásunk.
Hát én rajta vagyok, hogy többen legyünk, nagyon sok megkeresésünk van, nyilván azért kell szelektálni, hiszen nem vagyunk még annyian. Ami nálunk fontos, hogy tényleg olyan helyszínekre járjunk, ahol szükség van ránk. Tehát, hogy ahol nagyon sokat... Hát mert simán lehet mondjuk egy nem tudom, egy óvoda, ahol csak inkább élményfoglalkozások vannak, de hogy mi azt szeretnénk, hogyha valami helyszínre járunk, akkor annak legyen eleje meg vége, és hasznos tevékenysége.
Különbséget tenni az illető gyerekben, csoportnak. Jaj, ez nagyon jó, persze. Hát
Igen, nyilván járunk ovikba is, időnként foglalkozást, és az is nagyon hasznos, hiszen a gyerekekbe érdemes beleönteni még ilyen kiskorba a tudást, meg az állatokhoz való igen, hozzáállást, igen. De hogy inkább a fejlesztésen van nálunk a hangsúly.
És közben te visszavesz az alapítványt, ugye? Tehát minden dolgát és minden kampányát és pénzszerzését és pályázatát és...
Igen, az a szép az alapítványos diban, hogy dolgoznod kell azért, hogy dolgozhass. És akkor jön a zene.
Hoppá! Szevasztok, hey!
Na ne! Nem igaz?
De igaz!
Gyere szed alá!
Hétfő van, megint csak egy hétfő van, hova szalad a világ, picit fáradtam. De valami felráz a szombat esti lát. Emléke, én eltettelek emlékbe, mint szívem aranyát, s benne én meg te. Ott fejtetőre állt velem a világ.
Csóró gyerek vagyok délelőtt, de ma este felhúzom neked a szép cipőt. Peskő legyen minden pohárba, és akkor kocincsunk egyet a babámra, és akkor kocincsunk egyet a babámra.
Hoppá!
A szerelemben is hétfő van, és hűvös lesz a nyár a szívem émóban. Csak halkan muzsikál, össze-vissza kalapál. De ha a tűz bent ég, míg őrzöd te és őrzöm én, a fene vigyel addig minden szép. Újra átölel a nyár, most menjen ami fáj.
Csóró gyerek vagyok délelőtt, de ma este megtáncoltatom a szép cipőt. Peskő legyen minden pohárba, és akkor kocincsunk egyet a babámra.
Na hogy azt mondja?
Csórón én nem játszom a nagy menőt, de az élet mellém dobta ezt a bombanőt. A pénz sem rossz dolog, én belátom, de te vagy a legszebb kincs nekem a világon, te vagy a legszebb kincs nekem a világon.
Szombat este újra velem a banda, ma kimaradás lesz, ez mindenki adja. Töltse, 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 de úgy, hogy ne menjem elé egy csöp sem, mert ma nagyban vagyunk, nagyban leszünk és nagyban is maradunk. Mindenkire iszom egyet, akire csak lehetek mindenre, és ami boldogát te.
Ahogy a Charlie bácsi mondta,
egy a rossz időkre kell,
egy a társaságban,
meg egy, hogy jól aludjak el, egyet a jövőre, egyet a jelenre, és egy duplát a kifizetett hitelre.
Egy csóró gyerek vagyok délelőtt, ja, de ja, ma este megtáncoltatom a szép cipőt.
Figyelj!
Még egy pálinka a pohárba,
és akkor
húzóra itt a sok begyárra.
Hány óra?
És akkor húzóra itt a sok begyárra. Csóró gyerek vagyok délelőtt, de ma este megtáncoltatom a szép cipőt. Peskő legyen minden pohárba,
és akkor
kocincsunk egyet a babámra.
Na, hogy azt mondja,
csóron én nem játszom a nagy menőt, de az élet mellém dobta ezt a bombanőt. A pénz sem rossz dolog, én belátom, de te vagy a legszebb kincs nekem a világon. Te vagy a legszebb kincs nekem a világon.
Yes!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, folytatjuk a beszélgetést Varga Viktóriával és Mizsáld Lillával, és éppen a terápiás kutyákról beszélgetünk, és ott tartottunk, hogy a támogatók segítőkutyás és terápiás alapítvány, amit Viki, te vezetsz, hogy az milyen komplex munka, és hogy szeretnél még valamit mondani erről az alapítványról. Ha jól emlékszem, tavasszal volt is egy ilyen fontosabb kampányotok, ugye? Tilla Attilával.
Igen, a Tilla annyira kedvesen beszállt mellénk.
Neki van ilyen kutyája mindenkinek.
Igen, mert neki is egy labradudlija van, és olyan az ő kutyának az apukája, ugyanaz, mint az én kutyámnak az apukája, és ez valahogy ilyen.
És ő is terápiáz, tanul a kutyájával?
Nem, a Dubi nem egy terápiás.
Nem?
Nem, ő csak lelkes támogatónk. A Dubi is, meg a Tilla is.
Jó, tehát ugye ez akár egy ilyen alapítványi munka, az egészen innentől kezdődik odáig, hogy te kin vagy kinnálsz a pályán. És
igen, ez elég komplex, és mielőtt belekezdtünk ebbe, valaki így mondta, hogy ugye tudom, hogy ez egy főállás, most azóta az tudom, hogy ez nem egy főállás, hanem egy dupla állás. Igen, hát nyilván én azt hittem, hogy lesz egy alapítvány, és akkor majd elkutyázgatok, de hogy rengeteg háttérmunka van ezzel, és őt több a háttérmunka, mint a kutyázgatás. Én azt gondolom, hogy 2 év alatt azért elég jól állunk. Nagyon sok szuper intézményünk van, egy csomó zseniális párosunk, tök jó helyeken dolgozunk, mennek a képzések. A hangsúlyt fektetünk mindig a minőségre, a mindenben, úgyhogy ettől mindig duplán nehezebb, hogy nézzen ki, milyen legyen az a minőségi képzés, milyen emberek dolgozzanak nálunk. Ugye ez nehéz, mert hogy van egy kiképzési folyamat, ahol én még látom az embereket, és ott vannak, és velünk vannak, és aztán onnantól kezdve, hogy ők levizsgáznak, önállóan kezdenek el dolgozni.
Kezdhetnek, de akit akarsz, az bent tarthatsz az alapítványt.
Nem, mindenki benn marad az alapítványban, tehát onnantól kezdve mindenki az alapítvány színeibe dolgozik, de hogy a Lilla jár egy gyereksürgősségére.
Jó, akkor azt is jó lenne átlátni, hogy ki mit csinál.
Hát azt kell látnom, hiszen a mi színeinkben dolgoznak.
Jó, de hogyha egyszerre 5 helyen megy a... Vagy hát visszajelzést
vagy 15
kapsz.
Helyen.
Visszajelzést kapsz.
Hát kell visszajelzéseket, igen, akkor el kell menni egymást meglátogatni. Akkor
nagyon-nagyon sok rétű.
Föl kell mérni, hogy ki hogy áll. Azt gondolom, hogy azért tényleg a vizsgáig van az, amíg az ember nagyon sokat dolgozik a kutyájával. Ott van a toppon, aztán egyszer csak onnantól ez elindul a lejtőn, mert jönnek a kórházba a ápolónők, meg az orvosok, akik hirtelen a főigazgató is átmegy kisgyermekbe, amint egy meglátja kutya. A kiskutyát.
És akkor gyűjtik egész héten
a kaját, igen.
Ja, és akkor dobálják. Nem adhatsz oda.
Igen, jaj, megjöttek a kutyák, éppen félretettem, nem tudom micsodát. Igen, tehát, hogy erről nem beszéltünk például, de szerintem ez tök fontos a Bókain is, de hogy az összes intézményünkben is nem csak az odajáró klienseknek, a gyermekeknek, vagy az időseknek fontos, hanem az ott dolgozóknak is. Tehát, hogy mindig, amikor bemegyünk, a kutya egy tök
kicsit
nagy ilyen.
Igen,
lehet simogatni, egy kicsit ki lehet adni a stresszt, meg lehet etetet, hogy nekik is tök nagy élmény, és font, tehát minden intézményünknek gyakorlatilag a kutyás foglalkozások azok így beépültek az életébe.
Csodálatos.
Vannak olyan gyerekek, akik mondjuk úgy tudják megjegyezni a hét napjait, hogy melyik napon jön a kutya. Ha szerdán jön, akkor még hét eleje van, vagy hét vége.
Memória fogasnak így. Igen. Fantasztikus.
Igen. Szóval sok minden van.
Jól van, Lilla, még téged arról kérdeznélek, hogy amikor eldöntötted, hogy ezt már ugyan érintettük, de hogy amikor eldöntötted, hogy terápiás kutyával szeretnél dolgozni, akkor tudatosan választottad a fajtát, és hogy még egyszer azért ismételjük át, hogy mik az ismérvei ennek a kutyának, az ilyen kutyának, akit terápiára választasz.
Alapvetően szerintem nagyon fontos az, hogy szeressen dolgozni, jól motiválható legyen, jól kioltható legyen. Nyilván könnyen
kapcsolódjon. Ezt a kioltást már mondtuk többször, csak hogy megértsék a hallgatók is, mi az, hogy jól kioltható.
Kutyákat éri valami stressz, akkor változó időtartam az, amikor ők jobban tudják érezni magukat.
Tehát befeszül egy helyzettől.
Befeszül egy helyzettől. Az is más minden kutyánál, vagy más különböző lehet, hogy ő ki tudja magát oldani, vagy a gazdának a segítsége szükséges ahhoz. Nyilván, hogyha éri valami stressz egy szituációban, és aztán hosszú órákon keresztül rosszul érzi magát, akkor nem lesz alkalmas erre a feladatra, hiszen mi azt szeretnénk, hogy ő jól érezze magát, és ha éri valami stressz, akkor is vagy maga áll, által, de leginkább a gazda által könnyen kioldható.
Ad legyen. Egy falatot, kér egy trükköt.
Igen, ugye, kiveszi a helyzetből. Kiveszi a helyzetből. Igen, aha. Megsegíti a kutyát, igen.
Jó, tehát jó, kioldható legyen, szeressen dolgozni.
Ez sok esetben a kutyának az egészsége is múlhat, mert ha sok stressz éri, akkor az akár
viselkedésre van,
de akár egészségkárosodáshoz is vezethet, úgyhogy ezért is fontos.
Tehát egy nagyon stabil idegrendszer is nagyon.
Az, hogy a kutyának stabil idegrendszer legyen, jól oldható legyen, és a gazda észrevegye a jeleket.
Még azt ugye, mert egy picit most akkor megint oda jutottunk vissza ahhoz a bizonyos kölyök teszthez, hogy tudom, hogy ez komplikált, meg egy külön tudomány, de hogy ezeknél az egész kicsi kölyköknél mik azok a fogások, Kiki, amiket megcsinálsz? Hogy...
A tesztnél?
Igen, igen.
Eleve úgy kezdődik a teszt, hogy berakjuk egy kutyát egy teljesen idegen szituációban, ahol egy hosszú ideig
ilyenkor nem tört. Ilyenkor hány hetesek?
6 és 7 körül
nagyon
vannak.
Kicsi, nagyon kicsi, még nem is kerülhetne gazdához. Még
nem, igen? nem. Hát akkor kiveszik az alomból, és akkor beteszik egy teljesen idegen szituációba, és ott eltelik egy hosszú idő, és azt nézzük, hogy ez a kiskutya egyáltalán...
Mondjuk rárakod egy szőnyegre azt az 5-6 kutyát, vagy hogy mit
nem,
csinál?
Egy darab kutyát kiveszünk, és berakunk egy számára teljesen ismeretlen helyzetbe. És jó. Azt nézzük hosszú percekig, hogy mit csinál. Elmegy fölfedezni, ott ül, lefagy, megnézi a dolgot. Van benne csomó játék, megnézi a tárgyakat,
tehát, szájába veszi,
igen, hogy mennyire már eltávolodni.
És tényleg mondjuk egyfajtán belül is, mondjuk egy ilyen labradúdol almot nézünk, ott is vannak az egyedek, akik teljesen...
Egy almon belül teljesen más vélnek a kutyák.
Teljesen.
De olyan, tehát a fa, hogyha azt mondom, hogy mondtátok, hogy a labradúdol, meg bizonyos, meg melyik a golden doodle alkalmas, hogy ott is lehet, aki teljesen alkalmatlan
igen,
egy ilyen
abszolút,
munkára?
Igen. Aha. Hát vagy lehet, hogy alkalmas rohamjelzőnek, mert nagyon érzékeny, vagy lehet, hogy alkalmas, nem tudom, mozgássérült segítőnek, mert érzékeny ugyan, de jól oldható.
Jó, akkor nézitek ezt, akkor láttam egyszer egy olyat, hogy egy asztalon mászkált egy kutya, az mi volt?
Igen, ott nézik mennyire térítsen, ez mondjuk a vakvezetőknél lehet fontos, illetve ott is nézik azt, hogy egy kutya mondjuk mennyire okos, hogy beleveti magát a mélybe, vagy pedig lefagy, esetleg segítséget kér a mellette állótól, tehát a szemébe néz, vagy elkezd fölfedezni, mozog egyáltalán. Egyszer teszteltünk egy, ez nekem örök szerelem marad, egy korgit, te is ismered, és bevisztük a tesztszobába, és az első dolga volt, hogy odakakált középre.
Tehát nem volt szívajos.
Majd mindenkit megnézett, és a végén, amikor föltettük az asztalra, akkor körbenézett, és odapisilt. Az volt az alomneve, hogy Don Corleone.
Hát ugye, mert hogy csak tudja mindenki, hogy az ürítés a kutyáknál, az, tehát hogy ő teljesen biztonságban érezte magát.
Hát nem, hogy biztonságban, hát de hogy 6-7-es kis kutya bejön, jó, hogy nem felemelt lábbal pisilt az asztalon.
Jól van, hát ezzel akár le is zárhatjuk, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönöm. Akkor még egyszer elmondom az alapítvány nevét. Támogató, terápiás és segítő kutyás alapítvány.
Igen.
Úgyhogy bárki, hogyha majd az adója 1%-áról rendelkezik.
Igen, jövőre már fogadjuk az adó 1%-et, de annak is nagyon örülünk, és az is számunkra egy támogatás, ha belájkoljátok a Facebook oldalunkat, jó. Vagy az Instagramot.
Ebből meg lehet jegyezni, támogatók.
Támogatók, igen.
Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok. Lilla,
köszönjük a lehetőséget.
Sziasztok!
Sziasztok! Qui dove il mare luccica e dove tira forte il vento su una vecchia terrazza avanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Yeah.
al mare, mi sono notti là in America. Erano solo le lampare, la bianca scia di un'elica. Senti il dolore nella musica, si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire dalla nuvola, mi sembrò più dolce anche l'amore. Guardo negli occhi la ragazza, gli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica, sai, puoi anche diventare un altro. Così diventa tutto piccolo, anche le sole notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica.